benne pedig már pörög a diszkógömb, és mi is táncra verdeltünk inkább, mint hogy belemenjünk ezekbe a nehéz témákba, de egyébként csak viccelek, mert bele fogunk menni, hiszen vendégünk dr. Bánki György, pszichiáter, és azt hiszem az első órában azért sikerült hát így a terítékre rakni nektek egy-két elég zavaró kérdést, és akár társadalmilag zavaró kérdést, tehát nem is mentünk bele nagyon akár a narcizmus témájába.
De tudom, már annyit beszéltél. És
látom az arcodon, hogy örülsz ennek, hogy erről már nem kell beszélni, hiszen a legnagyszerűbb könyv a Narcizmusról című köteted, ugye 2016-ban jelent meg, és te azóta arról beszélsz, és lehet, hogy már unod?
Óvatos vagyok az, hogy mit unok, vagy mit nem unok, mert nagyon szívesen
elmondom, mert minden beszéltél róla.
Fontos dolog. Tényleg rengeteget beszéltem róla, tehát van ilyen. Azt szoktam mondani, most éppen azt mondtam meg is egy előadáson vasárnap, amikor véletlenül a narcizmusról beszéltem, hogy Kern András a Jászdúra szemet azt hiszem 12 éves korában kapta meg, most már 37-38 éves, és még mindig játsza.
De szóval hát neki kicsit... a Woody Allen gratulált is, azt láttam.
Hát igen, remélem, nekem is majd egy narcisztikus fog gratulálni.
Narcisztikus, nem ismerünk ilyet.
Kit szeretnél, ki gratuláljon.
Szóval persze, csak az a nehéz, hogy amikor az ember már nagyon sokat beszélt valamiről, akkor beállnak a paneljei, uh-huh. és írtó nehéz uh-huh. új módon mondani. Mindig másképp mondom el, mert jó variálni, meg nehogy már ugyanazon menjek végig, ugyanúgy, de egy idő után olyan lesz, mint ahogy a patak kiválja az izét, és akkor már ott mész, és az neked nem új. Tehát a maga dolog fontos, tök szívesen mondom, nem akarok én úgy csinálni, mint aki ezt nem mondja el, de nagyon kialakultak, bekövesedtek bizonyos dolgok nekem ebben, és ezen majd el kell gondolkozni.
Igen, de azért azt látjuk, hogy nézzük az elmúlt idők interjúit veled, úgy gondolom, hogy mondjuk az elmúlt fél év, vagy egy év, azért itt vannak mindig olyan napi politikai vagy társadalmi történések, amiben ez a téma, meg jelenség, vagy akár pszichológiai, nem tudom, lelet, vagy
diagnózis, diagnózis
bele tud folyni. Tehát, hogy ennek nem lesz vége soha, csak azt akarom mondani neked.
Olyan arca volt.
És figyeljetek,
megrettentem.
Megígértük nagyjából ezen előtt ezt a kérdést, amit most azért gyorsan fölteszek, jó? Hogy ha már politika, ha már társadalmi változások, hogy nagyon erősen belefolyunk talán jobban, mint valaha a történelem során az ember, és átfolyatjuk magunkon, és vagy akkor a többség, mert van, aki úgy érzi, hogy kimarad belőle, és halálosan nyugodt, de a többség nagyon intenzíven átfolyatja magán a politikai történéseket, és ettől rettentő sok frusztráció van bennünk. És tulajdonképpen erről beszéltünk a zene előtt, hogy neked van-e erre rálátásod, hogy ez pszichésen milyen dolgokat tud okozni, milyen következményekkel jár, és hogy azokat hogyan tudnánk magunkban kezelni, vagy egymásban kezelni, hogy ne merüljünk el, vagy sodrodjunk el valami rossz felé.
Tehát, hogy az van, hogy ezekben az emberi közösségekben, ahol nagyon megerősödik valamiféle kettéosztottság, valami módon a kirekesztődést éljük meg, ugye, és lehet, hogy kölcsönösen is, tehát, hogy aki éppen szenved, azt érzi, hogy őt kiközösítette egy másik része a társadalomnak, de olyan is van, hogy ez fordítva ugyanúgy megélődik. Igen. Ha összejön egy viszonylag nagy embercsoport, akkor percről percre egy-egy mondattal is létre tudunk hozni, egy nem jól megválasztott szóval. Tehát amikor én azt mondtam, egy kirekesztődést, ugye amikor az én előbb egy példában csak úgy viccből azt mondtam, hogy valaki Pest hideg kúti földszinti, akkor én létrehoztam valamit teljesen szándéktalanul, lokalizáltam azokat az embereket, akik biztos izék, ugye? És ezt én nem akartam, de lám-lám még ilyen körültekintés mellett is milyen gyorsan csinálom. Miközben ugye látszólag én a kirekesztés ellen itt küzdök a mikrofonba bele. Tehát, hogy ugye ezt csináljuk egymással, És nyilván, amikor ezek csak úgy elpukkannak, meg lehet szólni, hogy te figyelj, én Pestidek úton lakom földszinten, apa.
És nem vagyok izé.
És én csak más gondolok, akkor én azt tudom mondani, hogy jaj, fú, bocs. De amikor már nagyon nagy feszültségek vannak, és nagyon beálltak az erővonalak, akkor nagyon nehéz beszélgetni. Körülbelül 2 perc alatt valami nagyon rossz helyre jutunk. És mivel mindenkiben sok a feszültség, nyilván akiben ez a, hogy mondjam, az önigazolás túl erős, tehát a valóságot nem igazán tudja megragadni, és borzasztó erős önigazolásban, meg ilyen csoportos önigazolásban megy át a dolog, ott nagyon nagy a feszültség. Tehát szinte állandóan igazolni kell, hogy de ez így van. És az ellentmondásoktól borzasztó idegesek lesznek az emberek. És ez egyrészt természetes, másrészt nagyon fájdalmas. Tehát annak, aki ezen, aki éppen abban a pillanatban kívül van, annak ez egy zsigeri, mély fájdalom és frusztráció és traumatizáltság, és azon korábban említett okból, hogy egy evolúciós és nagyon mély lélektani szükségletünk az odatartozás. Tehát egy baráti körben vagy egy családi asztalnál ez a kirekesztődés, vagy velünk való szembefordulás, vagy elhidegülés, vagy idegenség megjelenik, az nem egyszerűen az, hogy ja, jó, oké, ennyi, hanem azt jelenti, hogy ez mélyre hatol, és nagyon nagy fájdalmat okoz. És kikezdi azt, hogy kik vagyunk mi. Ugye mondtad a nemzeti, nem nemzeti dolgot, és sok ilyet lehetne mondani, hogy ez azzal jár, hogy akkor jesszus, ugye? És hogy annak vannak egyéni lehetőségei, nyilván ez nagyon nehéz egyedül csinálni, tehát hogy ki vagyok én valójában, ezen mindig lehet gondolkozni. Ugye mondok egy példát, hogy ha én nem vagyok, mit tudom én, kormányparti szavazó, szerethetem-e a foci válogatott sikereit például? Én tökre szeretem. Azért mondom ezt a példát, mert ez jól megvilágítja, hogy ilyen idiótán vagyunk szanaszét hasadva, és hogy beazonosítjuk egymást ilyen, tehát nem lehet témákról beszélni, hanem hogyha valaki ilyen, akkor az biciklizik, meleg, liberális, mármint abban az értelemben. A másik meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen. Uh-huh. Ez szörnyű, és
szörnyű.
Egyáltalán nem szól a valóságunkról. Tehát egyénileg azt tudjuk csinálni, hogy végig gondoljuk az identitásunkat, és nem engedjük, hogy akár a saját csoportunk olyan nyomást gyakoroljon ránk, hogy elkezdjünk igazságtalanok vagy gonoszok lenni másokkal. Szerintem ezt meg lehet tenni, de nehéz, és néha fájdalmas, mert néha azt jelenti, hogy az ember a saját csoportjában marad egy-egy dologgal, hát ezt is ismerjük. Tehát, hogy azok, akikkel elvileg ugyanazt gondoljuk, és úgy azt, hogy ó, hát de jó, mert mi most ebben ugyanabban a helyzetben vagyunk, és kiderül, hogy egy adott témában pont én szemben vagyok velük, vagy ők, vagy valaki.
És akkor ez ilyen identitás zavar hirtelen az emberben?
Hát ez ugyanúgy egy ijesztő dolog, hogy akkor, uh-huh. akkor most én nem tartozhatok közéjük. A másik meg az, hogy csak itt is ugye figyelni kell, hogy biztos, hogy nagyon fontos, hogy ne egyedül legyünk ezekkel, hanem tartozzunk másokhoz, és együtt próbáljunk olyan ügyeket megoldani, képviselni, vagy csak beszélgetni, amik valahogy azért a hatókörünkön belül vannak. Tehát ha mondjuk, most csak mondok valamit, hogyha a virágládákat helyezünk el az utcánkban, ahol 2-irányú forgalom van, és elcsapják az autók a gyerekeinket, akkor valamit tettünk, ehhez több házat, vagy az egész utcát föl kell pezsgessük, és akkor valamit csináltunk, és akkor nem el fog tűnni, hogy ki mire szavazott. Tehát abban a közegben tök mindegy, hogy ki hiszi nemzeti oldalnak, vagy nemzetietlen oldalnak magát, vagy nem tudom, mit hisz, hanem ott hirtelen kiderül, hogy
vannak közös ügyek.
Azt nekünk így jó megcsinálni.
Igen, nehezebb virágládásnak, meg nem virágládásnak lenni.
De vannak, de lesznek nem virágládások, mert valakik azt mondják, hogy hát, na de kérem, hát én a halálos iramban 100-on nőttem fel, és ezt én nézem az ablakba.
Igen. Pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon hogyan találhatnánk meg azokat a dolgokat, amikben mégis mindenek ellenére össze tudunk tartozni. Egyébként pont a sport, amit te említettél, ez szokott talán a legegyszerűbben összehúzni csoportokat, vagy ilyen nagyobb, akár egy egész társadalmat, itt a sport sikerek, de hogy olyan jó lenne találni ilyen hétköznap megtörténő dolgokat is, és nem kellene várni olimpiára, meg világbajnokságra, meg akármilyen vízilabda mérkőzésre ahhoz, hogy legyen egy olyan érzésed, hogy összetartozol, mert hogy ez tényleg az egyik legcsodálatosabb dolog szerintem a világon, amikor bizonyos emberekkel valamilyen közösségszervező erő egybe tart téged. Nem emlékszem, gyerekkoromban például volt egy olyan élményem, olyan bizarr, hogy amikor mentünk apukámmal autóval, és akkor úgy egymásnak, amikor rendőr volt, tudjátok, akkor ilyen mutatóujjal köröket rajzoltak a szembe jövők, meg villogtak, és nem, könnyekig meg tudtam hatodni azon, hogy ez micsoda összetartás, pedig hát ugye ez ráadásul valakik ellenében, mindegy, de hogy tényleg a legapróbb dolgok is, amikor valamiért azt érzed, hogy a másikkal valamiben azonos vagy, azok szerintem az ilyen legfelelmelőbb érzést tudják az emberből kiváltani.
Szerintem akkor vissza kéne hozni az úttörösséget, meg az őrsöket. Ugye nehéz mert az mondani, is egy ilyen összetartozás.
Mármit vissza lehet, attól az úttörőket kell, de hogy hát a kultúra. A kultúra, ugye? Csak igen. Megint az, hogy ne kétféle, vagy, hogy mondjam, tehát, hogy, szóval, hogy a sport is a kultúra része igen. Valahol, vagy hogy ott tanyázik ebben a nagyobb csomagban, úgyhogy a kultúra az nagyon össze tud kötni. Hát csak azt tudom tanácsolni kedves hallgatóknak, hogy érdemes azt figyelni, hogy aki a megosztottságot, hogy mondjam, fokozza, azokkal talán kicsit óvatosnak kell lenni. Nem tudok jobb tanácsot adni, mert azért együtt van erőnk, tehát hogy lehet, hogy egy baráti asztalnál összeveszünk, de ha azokat a közös dolgokat igazán átérezzük, akkor baromi nagy erőnk is lehetne. És ebben van az elerőtlenedésünk, hogyha idegenként vagy ellenségesen nézzük egymást.
Egyébként egyszer egy interjúban nagyon érdekesen meséltél arról, nem ezt a szót használtad, én ezt most magam králom, hogy a néplélek, van-e ilyen, hogy valamilyen néplélek, mert abban az interjúban arról meséltél, hogy hát talán Kijevben jártál néhány évig, vagy néhány napig, néhány évvel ezelőtt, tehát még a háború előtti időkről van szó, és hogy meglepve tapasztaltad, hogy milyen apró agressziók értek, és elég sűrűn abban a pár napban, és hogy itthon is tapasztalsz hasonlót, de még mindig valahogy azon a szinten lavírozunk, ami a nyugati elfogadó, kedves, egymásra mosolygó, mert hogy ez ugye talán mindannyiunk tapasztalata, hogy nem tudom, Belgiumban, Franciaországban mész az utcán, rád mosolyognak csak úgy, és nem is érted. Tehát mi valahol a mesdjén vagyunk Magyarországon, tehát abban, hogy hogyan bánunk egymással. Én kicsit azt tapasztalom, hogy egyre rosszabbul, de hogy vajon van-e ilyen, hogy egy néplélek változik közösen, mint egy massza, jó vagy rossz irányba?
A kievi példát most nyilván, amióta a háborúban nem szívesen venném elő, de valóban minél keletebbre megyünk, vagyis itt a közvetlen kelettiségbe, annál ott bizony nagyon-nagyon keménynek kell lenni a túléléshez. Nálunk azért olyan soft, langyos ízség van, vagy nem tudom. Tehát, de a néplélek az nehéz kérdés, és szerintem nem vagyok ennek jó felkentje. Azért azt látni, hogy a világon most mindenhol nagyon erős megosztottságot tudnak létrehozni ugyanezek a jelenségek, tehát amitől mi szenvedünk, attól bizony szenvednek Tunéziában, Indiában, Fülöp-szigeteken, Uramatyám, vagy az Egyesült Államokban is, és hogy a barátságosság azért az valószínűleg összefügg.
Jóléttel?
Hát igen, a szerencsésebb történelemben mondjuk így, amiben volt jólét, viszonylag kevesebb megszállás.
Polgárosodás.
Rendes polgárosodás.
Hát tehát egy kiszámított ember, mindennapok, nem?
Hát figyeljetek, ugye
ez egy kiszámítható mindennapok.
Hát ez, és hogy ugye a legmélyebb szorongásunk az életünkben, és ez sok mindenre, és társadalmi kérdésekre is vonatkozik, az a tehetetlenség. És egy olyan társadalomban, ami alapvetően egyénként, kisebb csoportként, vagy a hatalomnak nem birtoklójaként azt éli meg, hogy tehetetlen a lehető legtöbb kérdésében az életének, hát bizony nem lesz nagyon jó kedvű, és úgy méregeti a másikat, hogy mi van, tehát ezek azért összefüggő dolgok. Mert ahhoz, hogyha azt érezzük, hogy részt veszünk valamiben, ezt valahogy alakítani is tudjuk, hozzászólhatunk, akkor nem veszélybe kerülünk, nem bajba kerülünk, hanem azt figyelembe veszik, akkor az egy derűsebb sztori lesz.
Mindenesetre ezt olyan jó lenne bevezetni, ezt az egymásra mosolygást. Most nem ilyen tudom, hogy parancsszóra történik. De mégis.
Szerintem ott rögtön megijednének tőlem sokan az utcán, vagy próbálok ilyen derűsen nézni legtöbbször, de igen, egy nagy mosolyjal azt hiszem, hogy néhány kisgyereknek inába szállna a bátorság.
Egyszer azt nyilatkoztad, de egyetlen egy ilyen szócikket, vagy egy ilyen kis írást találtam rólad, amiben így nagyjából ki lehet venni, hogy indult el a pályád, de nincs Wikipédia oldalat például, tehát sok minden nem lehet róla tudni. És szerintem ezt is te írtad, amúgy, ez egy ilyen orvosi oldalon van egy leírás rólad, és ezt szerintem te fogalmaztad meg, mert így ráismerek a stílusodra. És azt írod benne, hogy amikor elkezdtél ilyen pódiumbeszélgetéseken ezekről a pszichológiai témákról megnyilatkozni, amiben már azért akár ilyen politikai vagy társadalmi kérdések is felmerültek, hogy egy kicsit olyan volt, mint hogyha így a halántékot körül egy ilyen pisztollyal köröznél, és azért szerintem ezt nem most írtad, hogy azóta mi lett ezzel a pisztollyal, így az elmúlt időszakban szerintem csak kiélesedhetett ez a helyzet.
Hát szerintem ebben egy elhibázott fontosságtudat is szerepet játszik, ha ezt gondolom. Tehát, hogy egyáltalán nem vagyok fontos, nem vagyok politikai szereplő, nem vagyok gazdasági aktor, szóval egyelőre.
De
nyilván, hogyha valami csúszik valamerre, tehát most fogalmazzuk meg ezt, hogy vannak olyan rezsimek, amik, és az autorita rezsimek ugye nem tudnak más irányba menni, mint hogy keményedjenek, mert mindig az adja nekik a biztonságot a fennmaradásra, tehát azt nem tudjuk, hogy egy adott autorita rezsim az hova jut el, és kiket fog kiszemelni, hogy rágalommal, hatósági vizsgálatokkal, mit tudom én, mivel elkedvetlenítse kicsit, elbátortalanítsa, vagy mondjuk az életkedvét törögesse meg. Egyelőre, figyeljetek.
Ezt te nem érzed?
Hát nyilván nem hív, bizonyos helyekre fura módon nem hívnak, nem is értem, de ez tök jó, szerintem fura lenne, sőt, én lennék a legnagyobb zavarban.
Igen, de lehet, hogy amikről beszélsz, azt meg, mert mi amúgy is így nagyjából egyformán gondolkodunk, lehet, hogy akkor pont más fórumokon kéne erről beszélni, ahol nem biztos, hogy ezeket tudják, vagy nem így gondolkodnak. Tehát ebben ez a rossz, nem? Hogy nem hívnak meg máshova. Tehát, hogy de ez az egyik valahova, meg ide, meg oda. Tehát, hogy ez a legszörnyűbb, hogy megint van egy ilyen betagozódás, tudod, hogy elhívtak ide, de nem hívnak el oda. Tehát, hogy megint tudjuk, hogy a tudjuk, kik nem hívtak el. Tehát, hogy miért mindig kell egy ilyen szétválasztódásnak lennie.
Szerintem a zene következik, ha jól tudom. De én arra gondoltam, hogy előtte csinálunk olyat, amit most még ebben a műsorban nem tettünk meg, hogy a Viber, WhatsApp és az SMS számunkat bemondom
erre
a mikrofonba.
Soha nem kezdődsor.
Hát ebben a mai műsorban még nem. 0636 980980, itt tudtok nekünk üzenni, vagy kérdéseket feltenni vendégünknek, aki továbbra is dr. Bánki György, pszichiáter.